Ötödik fejezet. Rózerék. Rózerék egyike a legvagyonosabb, legelőkelőbb polgárcsaládoknak. Lakásuk Zöldfa utca, saját ház. A polgári erényeknek és a demokrata műveltségnek azon fokán, amikor a nemesség után kezdenek áhítozni. Ha jól tudom, már ott is fekszik a dolog a belügyminiszter előtt. Régi patrícius polgárok, de a jelentékenyebb vagyonhoz a család mostani feje jutott. Rózer Nepomuki János fiatal korában patikárusnak készült és be is végezte a gyógyszerészeti tanfolyamot. Rózer mama hálószobájában függ a rámába foglalt diploma. Azonban éppen mikor már segédi alkalmazást akart vállalni a kígyópatikában, egyszerre meghalt egy nagybátyja, a nagytokájus Ram József, és egy kisebb fajta vendéglőt hagyott az unoka öcsére. Rózer úr megsiratván az öreget így okoskodott. Bizony bolond volnék én, ha herba teákat, utálatos színű zsírokat, keserű koktumokat főznék a kígyópatikának a laboratóriumában, amikor fölséges töltött káposztákat, mosolygó túrós csuszákat főzethetek a saját vendéglőmben. Költői kedély lakozván benne vendéglős lett. Ugyancsak ebben az esztendőben meg is házasodék, vevé magának hitestársul háromszori kihirdetés után egy nyugalmazott sótári tisztnek, Kós Ferencnek Krisztina nevű becsületes hajadon leányzóját, akivel ma is boldogul él. Meg kell adni, igen tevékeny és takarékos emberek voltak. Rózer maga vásárolt be mindent a piacon, maga nézett utána a vendégeknek, a csinos, ropogós menyecske pedig reggeltől éjfélig sürgött forgott a konyhában, és ugyancsak tudott a főzőkanállal is bánni. A vendéglő igen jól ment, sokkal jobban, mint néha is Ram apó alatt. Úgyhogy a Rózerék szemlátomás gyarapodának anyagiakban. Mert értett hozzá Rózer úr, nem csak költői kedély volt, hanem praktikus ember is, bővelkedő hasznot hajtó ötletekben. Mikor már volt vagy 50 000 forintja megtakarítva, hirtelen eszébe jutott gyógyszerészi mestersége, és megvett egy a vendéglőjéhez közel fekvő külvárosi patikát eképpen okoskodván. Miért készítsem én ki az emberi gyomrokat az én tulajdon vendéglőmben más emberek patikái számára? A vendéglő csak előszobája a patikának. Hát miért tartsak én előszobát a mások lakásának? Legyen patikám magamnak is. A gonoszabb nyelvű törzsvendégek arra bíztatták, hogy már most okozati összefüggésből és logikai folytatás gyanánt megfelelő tőkével csináljon egy temetkezési vállalatot is. Roppant elfoglaltsággal járt a két üzlet. Éjjel-nappal be voltak fogva feleség és férj, pláne mind a két üzlet belenyúlik az éjszakába. A polgári munka embereinek igazán örömtelen az élet. Dolgoznak, egyre dolgoznak, és ha a strapától kimerülten leteszik késő éjjel fejüket a párnára, még álmodni sem érnek rá. Nekik sietve kell aludniok, mert megint mindjárt virrad. Az üzlet nagy zsarnok, az felráncigálja az embert legédesebb álmából. Kelj fel dolgozni! Ez óriási tevékenységben és szorgalomban, melyel kölcsönösen támogatta egymást a házaspár, minden szaporodott, csak maga a család nem. Néhány év alatt vagy 300 000 forintot szereztek, és ekkor így szólt Rózer János. Hallod-e, Kriska? Voltaképpen miért törjük mi magunkat tovább is? Ha a patikát meg a vendéglőt eladom, vagyonunk innen-onnan egy 500 000 rúg. Annak az 5%-es kamatja 25 000 forint. Éppen több, mint kellene. Mert én, fiam, 3 rostélyosnál nem tudok vacsorára megenni többet. Hát te ugyan tudsz-e? Nem tudok, felelte Kriska. Ennyit pedig ehetünk az eddigi vagyonunkból is. Vonuljunk vissza az üzlettől a nyugodt polgári életbe. Nekem több pénz nem kell. A gondviselés nem adott gyereket, a pénzéből nem kérünk. Igazam van-e, Kriska? Kriska igent bólintott, és Rózerék eladván vendéglőiket és gyógyszertárukat megérdemelt nyugalomba vonultak. Mert ez az igazi polgári vadás. A zsidónak semennyi pénz se elég, még Rothschild is mindig játszik. Az arisztokratának semennyi föld, még a királyok is új földterületekre vágynak. Hanem a polgár, az megelégszik a jóléttel, és a herkopáternek sem mozdul a jólétnél tovább. Azonban mi nem történt. A gondviselés úgy látszik komolyan vette, és megaprehendálta a Rózerék szemrehányását, és ilyen formán szólhatott magában. Oho, hogy nektek nem kell pénz, mert gyereketek nincs. Hát, jól van. Adok egy csomó gyereket. A tunya dologtalan élet kényelmei közt egyszerre csak szülni kezdte Krisztina asszony a kicsiny Rózereket. Első évben a Pali született, aki jelenleg önkéntes a dragonyosoknál. A második évben ikreket szült Rózerné, a harmadikban szintén ikreket. Semmi az, mondogatta Rózer úr, mégis mindegyiknek lesz még 100 000 forintja. De mikor aztán a negyedik esztendőben hármasakat hozott napvilágra a derékasszonyság, erre már mégis megriadt Rózer úr. No, ha mi akar ez lenni? A rokonok, szomszédok és az eddigi gyerekek számtalan keresztapái és mamái gúnyolódni kezdtek. Mégiscsak szörnyűség, hogy valakinek a felesége kubus szerint szűlje az örökösöket. Valóban csodálatos volt ez a nagy szaporaság a meddő esztendők után. Ki látott már ilyen őrült gólyát? Ötödszörre egy szép kis leánykát hozott. Ez a Nina volt, aki most a Sacré-Cœur-öknél van, de vasárnapi dinékre hazaeresztik. 9 gyerek volt már, és mint virgonc, eleve mint a halcsik, egyik csinosabb, mint a másik. Rózer úr elkezdett kalkulust csinálni. 50 000 forint se jut egyre, mert elfogy a nevelésükre, valamelyest a tőke is. Koldusok lesznek a gyermekeim. Ezt a gondolatot nem bírta meg az ő puha polgári szíve, és imígy szólt egy napon a feleségéhez. Hallod-e, jó Kriska? A vagyon nem elég többé annyiunk számára. A Biblia utolsó lapja tele van írva gyermeknevekkel. Ami ezután következik, az már csak a margóra juthat. Azt mondom én, Kriska, hogy újra üzlethez kell látnunk. Krisztina, aki most is áldott állapotban volt, csendes mosolygással egyezett bele az új tervekbe. Rózer úr egy parkett kocka gyárba fektette a tőkéjét Szlavóniában, és ezzel megint figyelmessé tette a gondviselést, mely ilyen formán okoskodhatott magában. Ördöngős Rózerék! Először pénzt adtam nekik bőven, akkor gyermekek kellettek. Aztán adtam nekik bőven gyerekeket, most megint pénz kellene. Hát jól van, visszaszedem a gyerekeket, és adok nekik még több pénzt. A gyár káprázatos haszonnal dolgozott, az ezresek őrült szaporaságban kölykeztek, mint az egerek, de még a vagyon nőtt, addig a Rózer gyerekek elkezdtek egyre fogyni. A difteritis, a skárlát jöttek-mentek egymás után, a piros cédula le se ment az ajtóról. 5 esztendő lefolyása után nem maradt életben 2-nél több a Pali úrfi, meg a kis szöszke boglyos Nina. Ó, azok a pici koporsók, amint kimentek sorba a kék-fehér üveges hintón messze-messze, meghökkentették Rózer urat. Isten büntetése rajtam a kapzsiságomért. Nem kell több pénz, nem. Így is 1-1,5 millió jut már mindegyik gyermekemnek. Megint visszavonult az üzlettől, végleg eladva a kockagyárat két hollandus vállalkozónak. Annyi pénzük volt így is, hogy nem tudtak vele mit csinálni. A polgári költekezés akármilyen bő is, megmarad igénytelennek. Evés ivásból áll délután Calabrias parti a kerületi körben, este egy kis sörözés a József téri virágbokornál, karácsonykor Chris Klindli a gyerekeknek, húsvétkor újsejemről a Krisztinának, pünköstkor kirándulás a Schwab-hegyre. Ez az egész. Mi egyéb rendkívüli vágya és következéskép kiadása lehetne még egy békességes érzésű polgárnak, aki fáradtságos munkával szerezte azt, amilyen van. Így éldegélt a Rózer család hosszú évekig teljes homályban, egy akkora világító lámpával, amin ő egy kerekmillió. Megvásárolván a Zöldfa utcai házat és egy telket a Nádor utcában, merre csinos palotát építetett Rózer úr, többi pénzüket betették az első hazaiba és egyéb takarékokba, és a kamatokból kivettek annyit, amennyi szükségletük volt, a többit a tőkéhez csatolván. A milliómosság nem nehéz mesterség. Az úr roppant nehéz arany óraláncot viselt a nyakában, az asszonyság gyémánt függőket a fülén. Az úrnak három pénztárca volt a zsebében, az egyik a nagy bankókra, a másik a kis bankókra, a harmadik az apró pénzre. Az asszonyság pedig abban űzött nagy luxust, hogy tartott egy fehér pincsi kutyát kék sejem pántlikával a nyakán. Rózer azon felül burnót szelencét is hordott magával, és néha elvitte feleségét a Margit-szigetre uzsonnálni, ahol rántott csirkével laktak jól. Így folyt le egész életük csendben, egyszerűségben. Ha egyszer az asszonynak föl nem puffad a mája, mire a házi orvosuk dr. Vlada Celestin elküldte Karlsbadba. A derék asszonyság vissza is tért egy hónap múlva kigyógyultan és szerencsésen. Más baja nem esett, csak az, hogy az egyik csomagja, egy lakattal ellátott csomagoló kosár, valahogy kicserélődött. Alkalmasint a Karlsbadi pályaházban történt a baj olyan formán, hogy a mázsáló hivatalnok két hasonló csomagra elcserélve ragasztotta fel a számot. Elég az hozzá, hogy amikor az asszonyság otthon kibontotta a csomagot, ahol sejemszoknyái, hálórékliei és más fehér neműi voltak elpakolva, még rőkönyödve látta, hogy azok átváltoztak férfi limlommá. Krisztina sírt bánatában a holmia után, azután kiszámította, mennyi a vesztesége és mennyit érhet, amit a kosárban talált. Bizaz édes keveset ért. Egy ruhatisztító és két suvikszoló kefe, egy borotváló készülék, két pár kopott cipő, néhány harisnya, és amit előbb kellett volna említenem, egy újdonat, új urasági inasruha, ötágú koronás ezüst gombokkal, mellényestül, nadrágostul. Valami nagyúr, strémfriss inasái lehetett az eltévedt kosár. Rózerék írtak a vasútakhoz, reklamálták mindenféle úton és módon az elcserélt holmit, de soha nem került az vissza. Minél fogva a mindent értékesítő polgári ész ügyet kezdett vetni a szép, előkelő Libériára. Hallod, Kriska? Ha már megvan ez a szép inas ancúg, hát miért ne fogadnánk bele egy fickót, amelyikre éppen ráillik? Nem bánom, János. Csak hamar akadt is egy a Gentry klubból elcsapott spécié, aki bevált a ruhához. Csak a bajusz leborotválása miatt merültek fel némi nehézségek. George, valódi nevén Szabó Gyurka, Révkomáromból, ragaszkodott a bajuszához. Vlada házi doktor pedig, akitől tanácsot kértek, ragaszkodott ahhoz az állításához, hogy a harisnyás inas meghagyott bajusszal lehetetlen látomány. Minthogy egy igazi polgár soha nem enged abból, amilyen már egyszer megvan. És minthogy a harista tényleg megvolt, Zsorzsnak kellett engednie a bajusszal. Sok húzavona után 55 forintért végre is megvált tőle. Rózer úr kerekszámban 50-et akart csak adni, de Zsorzs makacsul ragaszkodott a summához. Azt az 5-öt a Borbénak kell adnom, mondá bánatosan sóhajtva. Egész életében hadd emlékezzék a gazfickó, hogy mit semmisített meg ezen a napon. Csinos és méltóság teljes lett ez az ember, amint fölvette a livrét. Mi bámulatos volt, midő megjelent a küszöbön, és meghajtotta magát Rózer mama előtt. Valami új, csodálatos és előkelő levegő kezdett lengeni a szűk szobákban, a ripszel és kanavásszal bevont bútorok között. Ezek a bútorok szégyenlősen látszottak összezsugorodni, meglapulni az ő tekintete előtt, és a kinyitott ablakon valami különös előkelő illat ömlött be. E derék polgárokat, kiket meg nem szédített a hozzájuk repülő millió, elbódította Zsorzs ezüst gombjainak csillogása. Valóban féltek egy Zsorzstól, amint megjelent hideg, merev arcán a hódolat némaságával, zajtalan, csendes, egy kissé ringó lépteivel, miként a színpadon a márkik komornyikjai. E jó emberek összerezzentek, és végignéztek öltözékeiken, hogy nem talál-e valami kifogásolni valót Zsorzs. Rózer úr nem merte többé pipája hamuját kiverni a földre, mert Zsorzs egyszer akaratlanul így szólt a hamu láttára: foly! Az asszonyság, aki a divánon fekve szeretett olvasgatni, és szerette a Nagyasz Peszter zsurnál kishirdetéseit, ilyetten helyezkedett illő, úrias pózba, ha a komornyik lépteit hallotta közeledni. Feszélyezte őket, és egyszer s mint csiklandozta egy eddig szunnyadó érzéküket. Féltek tőle, és mégis örültek neki, mint egy szokatlan játékszernek, mely öreg gyerekek számára van kitalálva, és amint beteltek vele apródonként, egyszer s mint egy oldhatatlan vágy kezdett magának nyílást keresni. Mit ér az előkelő inas? Sóhajtá egy napon Krisztina férje előtt, ha senki nem tudja és nem látja. Nem értelek, dadogta János úr, de értette. Egész nap gondolkozott valamin, nyögött, szuszogott, este felé végre megszólalt. Mit szólanál hozzá, Krisztina, ha egy fogatot szereznék, egy szép fogatot, és valahányszor kikocsikáznánk, a Zsorzs ott ülhetne a bakon? Az asszony szemei felragyogtak. Ó, be szép lenne, János! Egy hét múlva megvolt a pompás hintó két szép almás szürkével, és a következő vasárnap Zsorzsal kikocsikáztak a ligetbe. Boldogok voltak, de csak kevés ideig. Mit ér, pattant fel Rózer úr egy alkalommal, hogy szép kocsiban ülünk, hogy megbámulják a kocsinkat, inasunkat, ha sem ők nem tudják, kit irigyelnek, semmi nem tudjuk, kik irigyelnek. No, ez igaz volt. Rózerné azonban megtalálta a medicínát. Azt kellene, János, hogy az ismerőseink hozzánk jöjjenek. Valami ilyesmi, mondta az öreg úr komolyan. És hogy az inas szolgáljon fel az asztalnál. Természetesen. Miért ne adhatnánk hát dinéket? Persze, hogy persze, adjunk dinéket, feleség. Az asszonyság homloka elborult. No nem, nem, hát hová gondolsz, hiszen ahhoz szakács kellene. Ej, no úgy beszélsz, mintha csak egy szakács lenne a világon, és az is a Rothschildnál szolgálna, ahonnan nem lehet elcsalni. Meg lesz a szakács, Kriska. Meg lesz, ha mondom. János, hát te vagy a legnagyobb gavallér a világon. Most azonban Rózer úr homloka borult el. Paperlapap! Bolondságokat fecsegünk lelkem mind a ketten. Hiszen a dinékhez nem csak inas szükséges és ebéd, hanem előkelő ismerősök is. Az pedig nem lehet pénzen venni. Rózerni elgondolkozott. Karlsbadból egy Bobor Károly nevű nyugalmazott ezredessel és ennek a nejével utaztam hazafelé. Olyan derék emberek, olyan udvariasak voltak irántam, hogy azt hiszem eljönnének az ebédünkre, ha szépen meghívnók őket. Kiáltott fel egyszerre János úr örvendezve. Tegyük össze, amink van. Most jut eszembe, hogy Bibiti Gedeon, országgyűlési képviselő is eljönne. Ki az? Az ő erdejéből vettem a parkett kockákra való fát. Egy eladósodott ember, de képviselő. És egy képviselő, egy igazi, eleven képviselő. Hát anélkül nem is képzelhető, fiacskám, elegáns ebéd. Ez egyszer úgy van, mondám meleg meggyőződéssel Rózer mama. És milyen párti? Fájdalom kormánypárti. Ej, hagyd el, János, hát még talán jobb is. Hát, ha valami érdemrendet szerezhetne neked, olyan pompásan illenék ebédjeinken a frakkodra. Rózer úr fülig vörösödött. Hallgass, Kriska, hallgass! És lesüti a szemeit szégyenlősen, a tenyerét pedig a felesége szájára tapasztál. Diktum faktum, az ebédek tartása határozottá vált. Persze mindez nem ment olyan könnyen, egyszerűen. A régi kopott patriarchális bútorok közé nem lehetett oly előkelő személyeket hívni, tehát új pompás garnitúrákat kellett rendelni Bécsből, és a fényes holmit nem lehetett bevinni azokba a szűk zugokba, át kellett alakítani az egész emeletet, felmondani a lakóknak, és szalonokat, szellős termeket csinálni a bérlakásokból, és mindehhez sok idő kellett, sok gond, sok pénz. Most már tehát megtörtént szívük vágya. Ebédek voltak náluk, amelyeken csak ugyan részt vett Bobor nyugalmazott ezredes szép fiatal nejével. Némelyikor a képviselő is megjelent, de ez mindig sok utánjárásba került. A többi vendég az elhalt gyermekek keresztszülőiből és azoknak családjaiból kerültek ki. Ismerőseink közül ott lehetett látni Szartori Pált is, aki azonban a fejét csóválta a látottakon és gúnyos megjegyzéseket gyártott a polgári körökben a híres ebédekről. Azon felül, hogy igen, megszólták Rózerékat, a régi ismerőseik, hogy kígyót békát kiáltottak nagyra vágyásukra, bolondok, tönkreteszik a leányuk jövőjét, nagyúr el nem veszi, ha csak a pénzeért nem, az pedig keserves. Onnan, ahol tisztelnék őket, kilépnek oda, ahol kinevetik. Mondom, azon felül sem hoztak ezek az ebédek nagy örömeket. Sőt, az ezredes nem volt jó anyagi viszonyok közt, és igen gyakran szerette mondogatni, midőn Budapest piacainak drágasága jött szóba. Grázban kellene laknom. Te túlságosan szegény vagyok arra nézve, hogy egy olyan koldus városban megélhessek. Ebben a mondatban pedig az a Shakespeare-i mélység lakozott, és Rózer úr, bár nem volt tudományosan művelt ember, megértette azt, mivel hogy Bobor ezredes minduntalan apró kölcsönöket szeretett kérni ismerőseitől, és azokat soha vissza nem adta. Bobor ezredeség tehát az igaz, hogy szépen festettek az asztalnál, mert az asszony született Plichta Mária gyönyörű volt, vörhenyes hajával, tejfehér arcával, élvetek piros ajkaival és Mária Terézia-szerű termetével. Az ezredes pedig sokat mutatott uniformisában, rendjeleivel, de sokba kerültek Rózernek. Eleinte még volt valami sármja a dolognak. Az első baráti kölcsön után az ezredes pertú lett Roserral, és ez Rosernek jól esett. De a te csak állandó kellemetlenségek forrásává változott, mert most még szabadabban mondhatta, vagy írhatta az ezredes, Roser vénycimbora, adj hamar 50 forintot. A második, nagyobb kölcsönnél, az ezredesnél lett pertú Rosernéval, ami Krisztina asszonyt kétségtelenül igen boldoggá tette. Apródonként Pertulet keresztül kasul a két család. Boborné Roserrel, Bobor Rosernéval, és mindnyájan a szépen kifejlett Deli Roser Annával és a fiatal Roserrel, ami Boborék részéről olyan benső és különös viszonyt pecsételt meg, mely bizonyos vagyonközösséget is természetessé tesz a következő észjárás szerint. Roseréknak többjük van, mint kellene. Nekünk ellenben kevesebbünk van, mint kellene. Ilyen viszonyok közt aljasság volna Roseréktől, ha nem segítenének rajtunk. Segítették is, mert hát mivé lennének az ebédek az ezredesék nélkül. Az ebédeket nem lehet többé abba hagyni, ez csúfság tárgyává tenné az egész városban. Nem, azt nem teszi Roser János, inkább meghal. És az ezredesnét lehetetlen pótolni. Olyan szép, oly előkelő és kápráztató, Anna tanulhat tőle. Sokat látott, sokat tud, sokat hallott, és nemhogy elfelejtene abból valamit, inkább hozzáad. Nem, az ezredesnét nem lehet nélkülözni az ebédeken. Ezek az átkozott ebédek. Mennyi bajt, keserűséget okoztak. Bárcsak sohasem fogant volna meg ez a gondolat. Bobor a legcsekélyebb összekülönbözésnél gőgösen vágta a szeme közé. Utoljára voltunk nálatok, Roser. Utoljára. Amely esetben az egész Roser család megrémül, Krisztina asszony fájdalmasan emeli a szemeit ég felé. Bibiti képviselőt is csak nagy kuncsorgással lehet megszerezni. Négyszer kell meghívni, hogy egyszer eljöjjön. Nem, ez nem élet, még kevésbé uraság. Roser úr sokszor jó indulatban, s ilyenkor felalá szágulva a szobában kiabálja, nem, ez nem természetes, Krisztina. Még súlyosabb lett a helyzet, midőn Bibiti Gedeon egy nap császári és királyi kamarás lett, és egy legközelebbi vasárnapon lemondott az ebédről azzal az indokolással, hogy rokonai számára sincs elegendő ideje, s valahol nagy társaságban eképpen nyilatkozott az ezredesné füle hallatára. Vigye a patvar az izék a Roserék ebédjét. Mikor hagynak már végképp békét ezek a jámbor emberek? Az újdonsült kamarásnak ez a nyilatkozata csak hamar elterjedt a polgári ismerősök közt, a József téri virágbokornál, a kerületi körben, és a régi pajtások, partnerek gúnyosan kérdezgették Rosert. No, mi van Bibitivel? Mikor találkozol Bibitivel? E neveletlen bugrisok, akik tűvel, árral és egyéb éles szerszámokkal keresték kenyerüket, igen jól tudtak szurkálni szavaikkal és beszűni beszélgetésükbe. Bibiti, ami Roserünk kebel barátja, és több eféle csípős maró dolgokat, amivel Rosert kihozták a sodrából úgy, hogy elrohant régi kedvenc tanyáiról, mint a megsebzett vad, és fogcsikorgatva átkozódott otthon. Ostoba ember voltam, hogy ilyenbe ártottam magamat. De most már nem hagyhatom abba. Most már a szégyen ölne meg. Ki kell gondolnunk valamit. Egy tromfot kell kiadni, egy nagy tromfot, amitől hanyat esnek a gúnyolódók. Éjjelente rágyújtva Selmeci pipájára, mert nappal nem mert pipázni Zsorzs miatt, e téma fölött kalandozott el nyugtalan elméje. Ott járt örökké a múzeum mögötti negyedben, a büszke címeres homlokzatú paloták között, Látta a lépcsőkön lelépegetni a finom rezeda illatú selyemruhás delnőket, köztük az ő kriskáját is. Aztán még egy nagyobbat lépett a fantáziája, és besurrant a fényes hercegi várakba, kastélyokba, melyekről annyit olvasott lapjaiban, hol kardos ősapák és anyák lógnak a falakon, vezérek, országbírák, bíbornokok, és mindenkikről egy legenda szól, aztán, eközben a pipája is kezdett kialudni, elszárnyalt, felkorbácsolt lelke egész a királyi trónusig, és elelmerengett a káprázatos gondolaton, hogyha ő király volna, mit csinálna. Hát azt csinálná, bizisten megtenné, elmenne egy ebédre a rózerékhez. Mikor nem is várnák, mikor nem is gondolnák, csak úgy betoppanna egyszer. Hip-hop, itt vagyok, hogyha szívesen látnak. Ezen az édes gondolaton, vagy egy ilyen fajtán szokott elaludni Rózer úr, következésképp nem lehet csodálkozni szerény véleményem szerint, hogy midőn tegnap előtt az első magyar földtehermentesítő bank házvételi ügyében nála jártunk, olyan extravagáns ajánlattal lépett fel velünk szemben, illetve általunk méltóságot kegyes színe elé.